Rádió Egyetem. Az első pesti egyetemi rádión most Kenyeres Zoltán, az ELTE Bölcsészettudományi Karán márciusban elhangzott előadásából hallhattok részletet. Az előadás címe a századforduló szellemi és művészeti irányzatai.
Első pesti egyetemi rádió.
Szó volt a Sogna erről. Ugye a képzet kontra akarat, tehát egy ilyen platonikus világról, ahol két részre osztja, ugye a platonizmus azt jelenti, hogy két részre osztjuk a világot, a ideál és az egydolond világra, ugye? És az akarat, mint életakarat, ennek valamiféle leküzdése jelentene valami élhető életet, boldogságot. Egy tiszta szemlélet világnak az elérése, és így a nézés, a látás, a szemlélet, a szem, akár az ablak, mint motívum átitatja a 20. század irodalmát, a jelen irodalmat is, és hát nagyon sokszor gondolhatunk arra, hogy itt valami, ha nem is közvetlen, nem arról van szó, hogy az XY-nál elolvasta Sognart, és akkor rájött arra, hanem már saját magától rájött, meg benne van a levegőben, meg közvetett módokon hatott. Tehát a Sognar, ami egy messze benne a 19. században, egy olyan filozófus, akinek a hatása máig nyúlik. Nietzsche. Ugye itt is a pálya elején van egy kettőség, a Dionysus és Apolló. A bipoláris rendszerekkel, hogy amiről beszélek, azt két részre osztom annak a mintájára, hogy jó és rossz mondjuk, ugye? Úgy nagyon jó elméleteket ki lehet alakítani. Két részre osztom a dolgot, és szembeállítom egymással, meg összehasonlítom egymással, ez egy nagyon jó módszer. Itt a Dionysus és Apolló, ez a tragédia születésénél, aztán utána ez így már nincsen, és nem is módszeres filozófusa Nietzsche, tehát nincsenek olyan filozófiailag kidolgozott, rendszerszerűen kidolgozott első fejezettől az utolsóig valamilyen rendszerbe haladó művei, mint a Schopenhauernek, rengeteg sok az irodalom benne, tehát az irodalmiság, az esszéikusság, a szépírás, hát ez is volt a hatásának a titka. Itt egyetlen könyvről érdemes még tudni, hiszen folyik a kritikai kiadás, és majd ha az előre halad, akkor fogjuk tudni, hogy milyen címen adja ki a kritikai kiadás. Ugye mondtam, hogy egy óriási jegyzetanyag, papíranyag maradt a Nietzsche után, és abból mindig kivontak valamit, adtak egy címet, kiadták, lefordították 66 nyelvre, de most folyik már a kritikai kiadás a 60-as évek vége óta, és ez befejeződik, akkor lesz előttünk a Nietzsche övre, a Nietzsche életmű, és akkor majd aszerint, ahogy ott kötetben rendezik a dolgokat, hát majd úgy kell a későbbiek folyamat. De még egy könyv van, amiről tudni kell, ez a Zarathustra, ugye? Hát ez mindenki tudja persze, az im ígyen szól a Zarathustra, amit a magyar fordítás úgy írt, hogy im, kötőjel, ígyen. Ugye ez a Zoroaster vallása perzsáknak egy ilyen ősi vallása, de csak a név jön, semmi köze nincsen hozzá, a nevet veszi át, és valaki, aki elvegyül az emberek közé, és a tanait mondogatja, ez a könyv. Nagyon költői, szép részek vannak benne, meg okossak, meg olyanok, amikkel nem értenek egyet. Az alap a minden érték átértékelése, ez az Umwelt-Tung aller Werte, tehát, hogy elérkezett Európa egy olyan fokra, ahol kialakult egy értékrend, kereszténység, 2000 év alatt ez nagyon sok mindenben elavult, elévült, újat kell csinálni, újra kell értékelni az értékeket. Tulajdonképpen akármilyen sorrendben, rendszer szerint, akármilyen könyvcím alatt fogják rendezni a Nietzsche életművét, ez lesz az alapja, a minden érték átértékelése, minden. Hát ennek aztán nagyon nagy hatása volt, hogy valaki merjet mondani, hogy ragaszkodunk a hagyományokhoz, és hogy a szent hagyományok, hanem átértékelni mindent. Ugye ez egy forradalmi cselekvés volt. Utána szó volt a pozitivizmusról, ahol az állt a középpontban az az intenció, hogy a társadalom tudományokról próbáljunk meg úgy beszélni, ahogy a természettudományok beszélnek a természetről. Ugye itt két nevet kéne tudni, a Kantnak a nevét, és a Tennek a nevét. Emberi dokumentumot keresni a művek mögött, amivel találkozunk egy akármilyen miniatűr kis adat, dokumentum, az mind fontos ahhoz, hogy meg tudjuk rajzolni azt az embert, aki a mű mögött áll. Nagy érdemei vannak a pozitivizmusnak. Én úgy gondolom, hogy a pozitivizmus tanította meg Európát olvasni, hát azt szerint olvasnak, és maguk is azt szerint olvasnak, még ha nem is hallottak erről. És amikor újabb irányok jönnek, és megpróbálják magukat megtanítani, hogy most így meg így kéne olvasni, akkor úgy érzik, mintha azt mondanák maguknak, hogy ezentúl ne a szájukon és az orrukon keresztül vegyenek levegőt, hanem a fülükön keresztül vegyenek levegőt, mert az a magától értetődő olvasásmód, amit a pozitivizmus elhintett, és a pozitivizmus teremti meg a filológiát, a kritikai kiadásokat, a filológiai kutatásokat. A következő volt a szellemtörténet, ennek a diametriális ellentéte. Tehát éppenséggel ne a természettudományok módjára, hanem vonjuk le a következtetést, hogy egyik oldalon vannak a természettudományok, a másik oldalon vannak a társadalomtudományok vagy szellemtudományok. Élesen elválasztani a kettőt egymástól. Itt jön a korszellem fogalom, hogy egy-egy kornak van egy központi szellemisége, ami valamiképpen áthatja azt a korszakot, és ebből a korszellemből tudjuk levezetni az egyes jelenségeket. Nagyon sokan tartoznak ide, én egyetlen nevet mondtam, a Diltejt. Diltej az, aki elválasztja egymástól a megismerést és a megértést, és azt mondja, hogy megismerni a természeti törvényeket meg tudjuk, de megérteni csak azt tudjuk, ami lelki, ami mi bennünk van. És ennek egy ilyen legkisebb egysége az élmény. Aztán jött a marxizmus, ami tulajdonképpen a pozitivizmushoz áll közel, a társadalom struktúráját fölrajzolni, alap és felépítmény van, a lét határozza meg a tudatot, és az alap az a termelési viszonyokon nyugszik. Materialista. Ez nem idealista, nem hisz abba, hogy az anyagszerűségen fölött szellemi minőségek vannak. Aztán Bergsonról volt szó, ugye anyag kontra élet, intuíció, idő kontra tartam, és hát röviden beszéltem két eszéjéről, a nevetésről, és a déjà vu. Szó lesz a pszichoanalízisről, amiről a múlt alkalommal már nem tudtam beszélni. Azt írja a Kosztolányi, hogy a pszichoanalízis a három világtörténelmi csalódás közül az utolsót, talán a legnagyobbat mérte az önhitt emberre, aki miután Keplertől megtudta, hogy a naprendszernek nem a Föld a középpontja, és Darwintól, hogy teste az állatokéval rokon, Freudtól mély döbbenetére és érthető felháborodásra arról volt kénytelen értesülni, hogy a lelkét is könyörtelen törvények igazgatják. Hogyha itt ezekben az irányokban gondolkozunk, akkor én úgy gondolom, hogy milyen pozitivista indítatású valami volt, hogy a lélek törvényeit föltár. Ugye orvosnak készült, a Bécsi Egyetemen tanult, filozófiával olyan tanára volt, mint a Brentano, aki a Husserlnek is tanára volt, meg neki is. Nagyon jó volt akkor a Bécsi Egyetem. És pszichiátriával kezdett foglalkozni. Az a dolognak az alapja, hogy neurotikus embereket beszéltetni kell. És akkor, ha el tudja mondani a dolgait, mert először csak mesél, de nem érinti a lényeget, és akkor amikor sokadik beszélgetésnél egyszer csak elér ahhoz a ponthoz, ami lényegében véve valamilyen formában az ő neurózisát okozza, akkor ha ezt el tudja mondani, akkor meggyógyul. Ez a pszichoanalízisnek, a freudista pszichoanalízisnek, a jungiánusnak, mindegyiknek ez az alapja. Ez nem új, mert egy Philippe Pinel nevű atya körülbelül a francia forradalom idejében rájött arra, hogy ugye az volt a cél, hogy a vadembereket misszionálni, tehát terjeszteni a hitet, megtéríteni, de ott voltak az elmebetegek. Azok se voltak keresztények, azok se voltak katolikusok. Hát ott is lehet terjeszteni, és ez a Philippe Pinel jött rá, hogy igen, mégiscsak kontaktus lehet tartani, és valamire rá lehet venni őket, beszéltetni kell őket. Tehát a dolog innen jön, beszéltetni. Beszéltetni, kérdéseket föltenni, és beszélni, és hagyni, hogy hagy mondja. És ez aztán átment a francia pszichiátriának a gyakorlatába a 19. században, és egész klinikák létesültek, ahol ezt már csinálták. És a Freud az utalálkozott Bécsbe, hogy volt egy nála jóval idősebb pszichiáter kollégája, a Breuer, akinek volt egy betege, aki nagyon furcsa tüneteket mutatott, mert mozgásgátlásai támadtak, nem tudott enni, nem tudott beszélni, ezek ilyen periódikus, hol az egyik, hol a másik föltűnt nála, és a Breuer beszéltette, és egyszer csak meggyógyult. Tudnék, a kezelés alatt volt egy nagyon súlyos beteg édesapja. Ez egy fiatal nő volt, és ápolta az édesapját, és ápolta, és ám nagyon odaadóan, nagyon tisztességesen, nagyon jó ápolta, és közben ez a neurózis a támadt neki, ami nagyon furcsa tüneteket produkált, és valóban beteg volt. És már meghalt az édesapja, és ezek folytatódtak tovább, sőt, még rosszabbak lettek. És akkor a beszéltetés alatt egyszer csak kibukott az a tény, hogy ő akármilyen, hát az életét áldozta az édesapjára, hogy akármilyen áldozatkészen ápolta az édesapját, valahol a tudata mélyén arra gondolt, hogy mikor lesz már ennek vége, mikor hal meg. És ezt azonnal elfojtotta magában, mert ez egy borzalmas gondolat volt, hát hogy lehet ilyenre gondolni. És ez az elfojtott érzés, indulat, ez rombolóan föltört belőle valahol. Ő se tudta, hogy hát mi ez. Hát ez az, mintha egy gumilabdát lenyomnak a víz alá, és akkor az valami rettenetes erővel ott fölpattan. És nem biztos, hogy pont azon a helyen, lehet, hogy egy fél méterrel arrébb, errébb. Az elfojtott gondolat romboló a lélekbe, és valahol kibukik, de nem nevezi meg magát pontosan, hanem hogy más néven, másképpen. És a pszichiáternek ezennek az alapja hosszú-hosszú kezelés alatt rá kell jönnie, hogy hol nyomták le, és mit nyomtak le a tudat mélyére. Freud egy évet, vagy talán még többet töltött Franciaországban, a különböző klinikákat végigjárta, körülbelül azokat, akik a Gólya kalifában szerepelnek, amikor elkezdődik a táborinak ez a furcsa kettősége, hogy álom és valóság, és akkor fölkeresi egy tanárát, emlékeznek rá. És akkor mondja neki, hogy ez történt vele, és mit tudna valami szakirodalmat, akkor nem Freudot ad a kezébe, hanem ezeket a franciákat, a Binet, meg a Charcot, meg ezeket, a Babich, hogy úgy mondja. Körülbelül annyit fogad el a mai pszichiátria ebből, amit a franciák megcsináltak már 19. században. Freud túlmegy ezen, az Álomfejtés 900-ban jelenik meg, ahol esetek, egy nagy író volt, hát majd nézzék meg a Babichnak az európai irodalom történetét, ahol az egyik legnagyobb német íróként tartja számon a Freudot, nem egy nagy tudósként, hanem egy nagy íróként, szenzációsan írt, ez egy adottság, hogy valaki úgy tudjon írni, olyan izgalmasan, érdekesen, olyan stílusba tudjon fogalmazni, ahogy a Freud. Ez egy nagy, meglehetősen testes könyv, amiben esetek vannak, érdekesebb dolgok vannak, mert vagy elhiszik, vagy nem, ma már ennyi évtized után, de rendkívül ilyen érdekesek. És ebből a rengeteg esetből a Freud következtetéseket vont le. És arra jutott, hogyha ez így van, és minden neurózisnál valaminek a tudatalattiba való elrejtése következik be, akkor nem mondhatjuk-e azt, hogy van egy összefüggő tudatalatti rétegünk. Van egy tudati, hát az azért tudati, mert tudunk róla, a világnézetünktől kezdve minden, de van egy olyan tudatalatti, aminek meg az a lényege, hogy nem tudunk róla, de ugyanolyan összefüggő. Tehát azt lehet mondani, itt van a tudata, és itt van a tudatalatti. Lényegében ugyanakkora. Na most ezt a mai pszichiátria már nem vallja. Azt vallja, hogy van tudatalatti, vannak tudatalatti mozzanatok, vannak tudatalatti darabkák, de nincs egy összefüggő tudatalatti. Mert ha van egy összefüggő tudatalatti, akkor azt valami rendezi. Mint ahogy minden embernél rá lehet jönni, hogy a tudatát mi, ami rendezi. Hát vannak világnézeti dolgok, vallási dolgok, nem tudom én még, amik az ő tudati világát rendezik. És ha én át akarom alakítani a tudatát, akkor ehhez a központi dologhoz el kell jutnom, és onnan tudom átalakítani, ha át akarom egyáltalában alakítani. Ha van egy összefüggő tudatalatti világ, akkor ennek is van egy rendező elve, van egy központi mozzanata, van egy ilyen, hogy a ten szavát használjam, egy ilyen faculté maîtresse, ugye? És a Freud ezt próbálta meg fölkutatni, és arra jutott, hogy ez a szexualitás. Valahol a dolog mindig kapcsolatban van a szexualitással. És rendkívül ilyen korán kezdődik. Itt olyan élményekről, olyan mozzanatokról van szó, ami nagyon kisgyerekkorba kerül a tudat alá. És van egy alapkomplexus, amiből aztán kiágazhatnak a többiek, amire ráépülnek. És ez az alapkomplexus, ez az Ödipusz komplexus. Ez egy valami lelki beállítódás. Ez azt jelenti, hogy a... Most rettenetesen durván mondom, tehát ezt így a Freud nem mondja, nem fogják megtalálni sehol. Nagyon leegyszerűsítve mondom, ez azt jelenti, hogy a fiúgyerek egészen pici korába beleszeret az anyukájába, de ott van az apuka, és azt valahogy el akarja távolítani. Az apuka az ellenség. A leánygyerek az egészen picike korába beleszeret az apukájába, még mozogni nem tud, még azt se tudja, hogy apuka nem, szóval semmit nem tud, de beleszeret az apukájába, de ott van az anyuka, és az anyukát valahogy el kellene távolítani. Na most, hogyha körülnéznek, mondjuk saját magukban néznek, és a környezetükben néznek, ez 100 esetből 70 esetben biztos, hogy működik. Tehát a fiúgyerek élete végéig jobban van a anyukájával, és a lánygyerek élete végéig jobban van az apukájával. Fognak találni 25-30 esetet, ahol ez nem működik, de az eseteknek a szinte kétharmadában biztos, hogy működik. Tehát, hogyha elgondolkoznak saját rokonságukban, meg baráti körükben, akkor ez az esetek nagy részében működni fog, nem drámaian. Tehát nem arról van szó, hogy valami, nem tudom, hogy milyen ellenséges viszonyban van a lánygyerek az anyukájával, de azért mégis inkább az apukájához húz, és a fiúgyerek pedig inkább az anyukájához húz az eseteknek a nagy részében. Nem mindenütt. Nem mindenütt. Na most erre épül a Freudnak a pszichiátriai, pszichológiai elmélete, rendkívül ilyen tagoltan kidolgozza fogalmakkal és mindennel. Hogyha ez érdekli magukat, ő maga időnként mindig összefoglalta a saját nézeteit, öt előadás, bevezetése a pszichoanalízisbe, nagyszerűen, remekül megírt könyvekben, nagyon világosan, nagyon érthetően elmagyarázza a saját nézeteit, és nagyon sokan elmagyarázták. Úgyhogy ehhez nagyon könnyen hozzá lehet férni. Én azt tanácsolom, hogy mondjuk az álomfejtésből olvassanak el egy esetet, vagy olvassák el a legrövidebb összefoglalást, ezt a bizonyos angliai öt előadást. Ami ilyen kis könyvben megjelent, és megjelent magyarul is nem tudom én hányszor. Hát az elmúlt 15 évben Freudnak szinte minden munkáját kiadták magyarul. Ettől az alapmozzanattól kezdve ő fölépít egy egész társadalomfilozófiát. Tehát nem elégszik meg a saját pszichiátriai gyakorlatából, hanem szinte egy társadalom magyarázatot csinál belőle már a későbbi, a 20-as évek utáni korszakában. Amiben nagyon érdekes dolgok vannak, de hát ahogy haladunk kifele a pszichiátriából, hát úgy egyre kevesebb olyan van, amivel egyet lehet érteni. Vannak irodalmi elemzései, nagyon kevés. De remekül föl lehet használni. Szóval aki elfogadja a Freudnak a nézeteit, most nem ezt az alapvető dolgot, amit mindenre rá lehet húzni az Ödipusz komplexus, hanem ő egy nagy fogalmi apparátust épít erre rá. Aki ezt megtanulja, és úgy gondolja, hogy ezek a dolgok használhatók, akármilyen irodalmi művet ennek alapján elemezni tud. Még akár lírai verset is. Van egy Wagner Lilla nevű, hát volt egy Wagner Lilla nevű, Angliában élt egy ilyen pszichonali, az írta Petőfiről egy könyvet, és a Petőfinél kimutatja ezeket a dolgokat. Hát most egy olyan szkeptikus, mint én ezekben így nem hiszek, én irodalomtörténészként ezt úgy tudom felhasználni, hogyha tudom az íróról, hogy olvasta, ez egy nagyon pozitivista beállítódás persze, amit én most mondok maguknak, de én vallom. Hogyha tudom, hogy az illető olvassa, és tudom, hogy felhasználta a műveibe, akkor én is felhasználom az ő műveinek az elemzésénél, ilyen a Csát Géza. Ilyen a Csát Géza. Ugye a Csát Géza novelláit remekül lehet elemezni, hiszen Csát Gézával foglalkozott, még van is ilyen pszichoanalitikus munkája, ami maga hozzátette ez a tudományhoz. Ott igen, ott tesz remekül. Hogy miért pont baglyot kínoznak? Hát miért nem más madarat? Egész pontosan meg lehet nevezni. Egész pontosan rá lehet jönni, hogy miért baglyot, és az elég hihető is, hogyha ott az ember egy ilyen pszichoanalitikus magyarázatot hoz. Már nem a Csátot kell elemezni, hanem a novellát. De nem tudom, én egy Mándi Ivánnál, vagy egy Mésző Miklósnál, vagy az Eszterházi Péternél nem jutna eszembe, hogy pszichoanalitikus alapján közelítsek hozzá, bár a freudizmus az egy olyan átfogó világmagyarázat, mint a marxizmus. Aki hisz benne, az mindent meg tud magyarázni. Nincs olyan jelenség, amit meg ne tudna magyarázni, és azt mondja, hogy rendben van. És a freudista is meg tudja magyarázni, meg a marxista. Ezek a boldog emberek, akiknek van egy olyan világnézetük, hogy a világon mindent meg tudnak magyarázni, mindannyian erre vágyunk, csak mindig rájövünk arra, hogy hát most beleásnunk magunkat, de hát ez innentől kezdve már nem igaz. Beleássuk ebbe magunkat, sajnos innentől kezdve ez sem működik. De hát azért törekedjenek arra, hát ha találnak egyet, ami működik. Van egy nagyon híres elemzése, ami egy Jensen nevű 62. rangú német írónak egy kisregényét elemzi, a Godívát, és ennek a elemzése most már az elmúlt években végre, de egy könyvnyi hosszú, hosszabb, mint az eredeti mű. Freudnak van egy beható tanulmánya, és ez végre megjelent magyarul az elmúlt, nem tudom én, 10 évben, és a Holminak a 90-es évfolyamában a Radnóti Sándornak van egy nagyon jó kétrészes tanulmánya erről, a Freud elemzésről. Azt érdemes elolvasni. Ez a leghosszabb, ahol a Freud kifejezetten egy irodalmi művel foglalkozott. Mert foglalkozott olyannal, hogy Mózes, meg Leonardo, amiket ő a maga a freudista módján elemez, remekül, nagyszerűen, hatása alá kerülnek. Szóval az nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy aztán amikor eltelik egy bizonyos idő, akkor rájönnek arra, hogy itt is, ott is ez nem működik. De igen nagy hatást tesz ezek a könyvek az emberre, ha elolvassa ő. A 10-es évek folyamán létrehoz egy nagy társaságot, a pszichoanalitikus társaságot. Ebben a pszichoanalitikus társaságban még egy darab ideig az Ignotus is részt vesz, a nyugat főszerkesztő Ignotus is részt vesz. Nagy vacsorákat rendeznek Bécsbe. Csomó nagyon híres ember vesz ezeken részt. Aztán Ignotus ugye a háború alatt, a második világháború alatt kikerül Amerikába, és New Yorkba lakik, már idős ember, és fönnfelejti a gázon az ételét, és fölgyullad a lakás. És akkor hát a szomszédok mondják, hogy jobban oda kéne figyelni, hát azért mégiscsak. És amikor harmadszor gyújtja fel a lakását, akkor bezárják a bolondok házába, ez a Staten Islanden van New Yorkba. Ha egyszer New Yorkba járnak, akkor üljenek fel a Staten Islandi ferryboatra, ami fillérekbe kerül, és akkor az a legfantasztikusabb városkép, amikor visszajönnek. Elmennek a Staten Islanden, semmi nincsen, ott az első hajóval visszajönnek New Yorkba, és ahogy föltűnnek a felhőkarcolók, az egy páratlan látvány. Most ugyanezt méreg drágán meg lehet csinálni ilyen utazási irodákkal, amik ugyancsak kivisznek a tengerre, az Atlantiszen is viszonylag. Most ezen a Staten Islanden volt bezárva az Ignotus, és egy magyar szemész professzor, aki ott élt, egyszer meglátogatta az Ignotus, és hát ott a pszichiáter kollega vezette őt a folyosón. Azt mondja neki, hogy uram, hát ez a szegény bolond, ez olyanokat mond, hogy ő Freud Zsigmonddal együtt vacsorázott. És erre a szemész professzor azt mondja, hogy nem bolond, ez tényleg együtt vacsorázott a Freud Zsigmonddal. Hát itt a 10-es években, amikor ez az összejövetel volt, aztán volt, aki ezt bontotta, ezt az egészet, robbantotta a társaságot, és ez volt a Jung. És a Jung azt mondta, hogy ezek nagyon érdekes, nagyon jó dolgok és hasznosak, de ha e szerint elemzünk valamit, akkor még egy óriási anyag marad benn a tudatalattiba. Ezzel nem tudjuk a felszínen hozni az egész tudatalattit. És itt jön a jungizmus, ahol ő azt mondja, hogy a tudatalattiba olyan beállítódások vannak, amelyek analógiással megfelelnek a régi mitoszoknak. És itt a Freud teljesen racionális. Tehát ő mindent materiálisan és racionálisan magyaráz el. A Jungnál pedig bejön egy ilyen irracionális dolog, egy ilyen borzongató, érdekes, neki is rengeteg irodalmi elemzése van és minden. Ahol nem tudom én, áll a bolondok házába egy ilyen beteg, és néz ki az ablakon, és azt mondja, hát doktor úr, jön ide, nézze meg, hogy ezek a sugarak, amik ott jönnek, ezek ilyenek, meg olyanok, és akkor a Jung persze tudja, hogy az egyiptomi mitológiában is azt mondták, hogy a napból a sugarak így, meg úgy, meg amúgy jönnek, tehát akkor ennek a tudatában valahol a beállítódásában benne van egy ilyen mitikus dolog. Nagyon érdekeseket csinál a Jung. Ez a része, ez a mitológiai része, ez én tőlem nagyon távol áll, tehát minden ilyen ezoterikus dolog én tőlem távol áll, de fölállít egy személyiség tipológiát, és az úgy néz ki, hogy az működik. Azt mondja, két alaptípus van, aztán akkor azt mondja, hogy az egyik alaptípus bontódik három részre, a három részre az első bontódik három részre, egy egész vastag könyv a személyiség tipológiája, nagyon izgalmas és nagyon érdekes, és azt tényleg nagyon jól fel lehet használni. Én most csak a két alapot mondom el. Az egyik az introvertált, és a másik pedig az extrovertált. És ez tényleg így van. Ez minden emberre valószínűleg érvényes. A kettő között nincsen. Nincs a kettő között, és nincsen harmadik típus. Az egyes típusokon belül vannak típus elágazások. Az introvertált ember az a befelé forduló ember. Az extravertált ember pedig ennek a fordítottja, a kifelé forduló. Az az ember, aki szeret társaságban lenni, aki jól érzi magát, ha meghívják valahova. Az introvertált az olyan, hogy szeret inkább egyedül lenni. Befelé fordul. Na most abban igaza van a Jungnak, hogy az alaptípus az életre szól. Az alaptípust megváltoztatni nem lehet. Tehát amikor az anyuka és az apuka azt mondja, hogy kisfiam, menj már a többiekhez futballozni, ott vannak, hát mit ülsz itt? Jó, hogy tanulsz, de hát ennyit. Soha nem lesz belőle extravertált, aki szeret a többiek között lenni, elvegyülni. És ugyanez a másiknál is, hogy ülj már a fenekeden, a fenekeden, mert rád zárom az ajtót, hát mit mész mindig focizni, hát nem lehet ezt egész nap csinálni. Soha nem fog megváltozni, az pedig mindig örülni fog annak, ha többiek között lehet, ha elvegyülhet. Tehát az introvertált és az extrovertált tényleg alaptípus, és maguk vagy az egyikhez tartoznak, vagy a másikhoz tartoznak. Ennek vannak persze fokozati különbségei, hogy közeledik az egyik a másikhoz, de megváltozni nem tud. Önanalízis tud mindenki csinálni 3 pillanat alatt, hogy melyikhez áll közel. Valószínűleg, hogy az introvertált az lesz a későbbiek folyamán valami tudományos munkára alkalmasabb, az extrovertált, az pedig azokra a pályákra, ahol arra van szükség, hogy mozogjon, szervezzen, emberek között legyen. Ugye egy introvertált politikus, az egy katasztrófa az ország. Még egy ilyen lelki típus, az animus és az anima. Ez egy kicsikét hasonlít a freudi dolgokra. Azt mondja a Jung, hogy minden nőben van egy animus, egy ideál kép a férfiről. És minden férfiben van egy anima, egy ideál kép a nőről. És aszerint fog megnősülni, és aszerint fog férjhez menni. Aszerint lesznek barátai, és aszerint lesznek barátnői. És ez is olyan dolog, hogy alapvető, ez nem változik. Ezt is kontrollálhatják a környezetükben, hogy aki elválik, ott hagyja a feleségét, és elvesz egy másikat, az valahol alapvetően ugyanolyan nő lesz. Nagyon hasonló lesz hozzá. Vagy ebbe, vagy abban, mert az ő animája olyan, hogy az a nőtípus tetszik neki, és fordítva, ha egy nő férhez megy újra, vagy barátai vannak, abban nagyon sok hasonlóság lesz mindig. Persze ő ezt is aztán bontja részekre, és ez az animus anima, viszont van egy nagy költőnk, akinél ez egy alapvető tipológia a verseiben, az a Vörös Sándor. Na még az Adlernek a nevét írják föl maguknak. Ez nagyon érdekes, ő a kisebbrendűségi komplexusra vezeti vissza. Mindenki visszavezet valamit, az Ödipuszra, a Freud, a mitológiai beállítottságokra, a Jung, a viselkedést, ugye? A viselkedésünket nagymértékben megszabja a tudatalattink, amiről nem tudunk, és a tudatalatti mélyén van valami komplexus, ez a Ödipusz a Freudnál, ezek a mitológiai beállítódások a Jungnál, és a kisebbrendűségi érzés az Adlernél. Ez a leghihetőbb, kicsit még vulgáris is. Hát az a kis csecsemő ekkora, és az apukája meg ekkora. Hát persze, hogy kisebbrendűségi érzése van, meg az anyukája is mekkora. Ugye? Tehát úgy kerül bele a világba, a társadalomba, hogy sokkal nagyobbak vannak nála, sokkal erősebbek vannak nála. Aztán a tanítónéni, meg a tanítóbácsi, és egyáltalán a főnöke a munkahelyén. Ugye? Tehát állandóan vannak erősebbek, és ezeket ő kompenzálni akarja. A kompenzáció innen jön. Kompenzálja, illetve kóros esetben túlkompenzálja. Ugye a hepciáskodó, aki azt mondja, hogy neki nincsenek kisebbrendűségi érzései, és ő megmondja a szemében is, és meg is mondja, az a túlkompenzálás. És a kompenzálás, amikor megpróbál kiegyensúlyozottan valamit csinálni, hogy leküzdje a saját kisebbrendűségi érzését, de valamilyen relációban mindenkiben vannak kisebbrendűségi érzések, és a viselkedésnek egy részét meg lehet magyarázni azzal, hogy kisebbrendűségi érzések vannak. Hát a magyarok. Hát a Ferenczi Sándor, akire azt írja az egyik freudizmus történetíró, Jones, hogy olyan okos volt, hogy ha nem lett volna a Freud, kitalálta volna az egészet. Ugye a nyugatosokkal egyidős, nincs kapcsolata a nyugatosokkal, mert én azt hiszem, ő Kassán született, és onnan egyenesen Bécsbe került, és ott végezte el az egyetemet. Amikor hazajött, akkor nem tudom mi a neve, Royal Szálló a Nagykörúton. Most felújították, és nem tudom mi van vele, egy időben mozi volt például benne, de szállóban is volt, tehát a Terész körúton. Ott szállt meg, hazajött Bécsből, diplomázott, hazajött Bécsből, ott volt a lakása, abban az időben sokan laktak szállodába, ugye az Adi is, nem volt lakása, csak már amikor a Csinszkát elvette, meg örökség volt, meg minden, nem kellett, hogy lakása legyen valakinek, ez nem volt gond, hát ott voltak a szállodák, ott laktak, hát a Gyulai Pál se, annak se volt lakása Budapesten, meg a Petőfinek se volt, meg az Arany Jánosnak se volt, hát valahol laktak, de nem volt saját lakásuk. Szembe lévő házba a körút másik oldalán nyitotta ki a rendelőjét. Dr. Ferenczi Sándor, pszichológus. És a lengyel menyhért, aki egy nagyon jelentős drámaíró volt, Itta az egyik darabját, és nem jutott eszébe neki valami. Idáig eljutott, következő mondat, következő dialógus nincsen. És akkor lement a körútra sétálni, és a legkülönbözőbb gondolatai voltak, hogy öngyilkos lesz. Hát ezt nem lehet kibírni, hát ez nem tudja továbbírni. Hát akkor ő nem író, és borzasztó. És ahogy elsétált a ház előtt, ki volt írva, hogy pszichológus van, ez fölment hozzá. És akkor hát erről biztos, erről mindenki hallott, hogy ezek a beszéltetések, ezek úgy vannak, hogy van egy pamlag, és arra az illető lefekszik, és a fejéhez odaül, aki kérdezi, a Freud vagy a Ferenczi Sándor, a kérdéseket tesz föl, ezt beszél, hát a József Attilát is így beszéltették, és akkor ő mondja, és akkor vége van, mit tudom én, ezt tart 50 percig, és akkor másnap vagy harmadnap megint, egészen addig, amíg össze nem áll a pszichiáterben a kép. Hát fölment a lengyel menyhért, ugye a csodálatos mandarinnak ő a szerzője, ami mint szöveg is nagyszerű. És akkor elkezdte beszéltetni, és hát ennek van, mit tudom én, egy óra. Hát azért nem fog egész napot a pszichiáter egy emberrel eltölteni, most egy órán beszéltette őt. Na, erről már hallott a lengyel menyhért, hogy ez létezik, és amikor elment, akkor megkérdezte, hogy doktor úr, mennyivel tartozok? És akkor a Ferenczi Sándor azt mondta, hogy maga semmivel nem tartozik nekem, mert maga az első beteg. Na most te ezt tudni kell, hogy a Freud kitalálta azt, hogy az orvos-beteg viszony az egy nagyon bonyolult viszony, az egy rettenetesen bonyolult lelki viszony, ezért a legegyszerűbb alapra kell helyezni a pénzre. Pénzt kell kérni a rendelésért. Nem kevés pénzt, sok pénzt kell kérni. És ezt a Ferenczi is tudta, de hát ez volt az első betege, a lengyel menyhér volt az első betege, és aztán a lengyel menyhérten keresztül, meg az Ignótuszon keresztül ő megismerkedett a Ferenczi az egész írótársadalom, mert erről nagyon jó történetek vannak, meg érdemes utána olvasni, mert ez egy nagyon érdekes dolog, amikor a Bródy Sándor öngyilkosságot kísérel meg, ugye erről hallottak, akkor utána elviszik a Ferencihez, és az kezeli őt egy darab ideig, és amikor már Adi a első világháború alatt nagyon rosszul van, akkor a 60 éveg a baráti kör arra gondol, hogy hát talán a Ferenczi tudna segíteni, és elmennek a Ferencihez, és azt mondják, hogy koszt, amit kérsz, csak a bandit valahogy hozd ki ebből az állapotból. És akkor gondolkozik egy darab ideig, és azt mondja, nem, zsenivel nem merek, mondja, és nem is kezeli. Na most a Ferencinek van egy elmélete, amit ő talál ki, ez az introverzió. Elhívják egy család, nem munkanélküli családok voltak, meg ilyen kisgyűrgözi, holtszegény parasztok voltak, meg minden, azok mindig gazdag családok voltak, akik ki tudták fizetni, ugye, mert az ilyen pszichológus sok pénzt kap. Egy ilyen polgár családhoz, ahol volt egy kislány, most nem tudom már hány éves volt, de egy kislány volt, 5 éves, 6 éves volt, aki rettenetesen furcsán viselkedett, és négykézláb járt, és nem volt hajlandó fölállni, és nem tudom, micsoda. Na, kezelte. Rájött arra, hogy a kislánynak elpusztult a kedvenc cicája. És ettől kezdve ő lett a cica. Bevetítette magába a cicát. És úgy viselkedett, mint a cica. Ezért járt négykézláb, ezért nyávogott, ezért nem evett bizonyos ételeket, csak olyanokat, amiket a cica. Innen jön az introverzió, tehát a bevetítés. Ennek a kivetítés az ellenkezője, amit a Freudék föltártak. Tehát az, hogy én nem szívesen tartom ezeket az órákat. És tulajdonképpen maguk ellen szenvessek nekem. Ezt én úgy reagálom le, hogy maguk nem szívesen jönnek el az órámra, és valahogy én nem vagyok maguknak rokonszenves. Kivetítem a saját érzésemet, innen jön a üldözéses mánia. Az üldözéses mánia azt jelenti, hogy valaki, aki nem teljesen komplett, utálja a környezetét, a munkahelyét, a barátait, a családját, ezek mind ellene vannak, állandóan összeesküdnek ellene, állandóan rosszat akarnak neki, holott ő nem szereti azokat. Ez a kivetítés, ez az extraverzió. Nem összetévesztendő a tipológiával, a Jungféle tipológiával. Most ennek az ellentétét találja meg a Ferenczi, amikor azt mondja, hogy van introverzió, amikor éppenséggel bevetítek magamba. És hát ennek aztán rengeteg sok fajtája van, a részvét, az együttérzés, nem tudom, hogy micsoda, amikor bevetítek magamba dolgokat. Ő hosszú-hosszú évekig nagyon komoly személyes kapcsolatban volt a Freuddal, és van egy óriási levelezésük. A Kosztolány olyan történeteket mesél róla, hogy hát ő egy ilyen valami heveny leukémiát kapott 30-as években, és abba halt meg. És mint orvos persze, hogy tudta, hogy mi a betegsége, de mint minden ember, hát reménykedett abba, hogy hátha. És akkor a kezelő orvosa a kórházba jött és megvizsgálta, és akkor kérdezte, hogy doktor úr, hát leszek jobban? Leszek én még jobban? Azt mondta neki, hogy hát hogyne, persze, hát miért ne? Biztos? És akkor azt mondta az orvos halálbiztos. Erről a Kosztolányinak van egy kis eszéje, ahol azt írja, hogy itt elszólta magát az orvos, ugye, és az elszólás az a freudizmusban egy tétel. Nagyon érdekes tanulmányai vannak az elszólásról a Freudnak. Nagyon izgalmas és érdekes dolog, hogy hogy történik az, hogyha nyelvbotlás van például, valamit mondok, és egy szótagot másképp mondok. Ebből ő levezet, de nagyon szellemesen ezeket érdemes elolvasni. A másik, akiről még két mondatot mondanom kell, ez a Rohem Géza, aki pedig a néprajzba viszi át a freudista tanokat. Ez a Rohem Géza, ez már németül, meg angolul, középiskolás korában publikált komoly tudományos fórumokon. Minden nyelven megtanult, zseniális képességű fiú volt, és aztán ilyen polinéziai, melanéziai törzsekhez ment el, és ott azoknak a szokásait, szexuális szokásait, egyéb dolgokat tárt föl, nagyon izgalmasan, nagyon érdekesen, sajnos az összes művét máig nem adták ki magyarul, válogatások vannak, Csurunga népe, meg ilyenek, nagyon izgalmasak, nagyon, nagyon érdekesek, és ugye csak azt akarom mondani, hogy ahhoz, hogy a 75 éves Csurunga bácsit meg lehessen kérdezni, hogy hát most akkor ő ezt fiatal korában hogy is csinálta, hát ahhoz kellett tudni csurungaiul, mert hiába franciául megkérdezte tőle ékes franciasággal, arra nem tudott volna válaszolni. Tehát amellett, hogy az európai nyelveket megtanulta ezeket a nyelveket is. De nem egy ilyen 50 dioptriás szemüvegű ügyetlen, aki elesett, meg mindig neki ment az ajtófélfának. Nem egy ilyen volt, ne így képzeljék el, hanem úgy képzeljék el, hogy egy sportember volt. A magyar kardvívó válogatottnak, ami jobb volt azokban az időben, mint a mostani, az edzőpartnere volt. Emellett egy dúsgazdag polgárcsaládból származott. Nekik volt a Hermina úton egy villájuk, és azt adták oda a Tisza Istvánnak egy időre, abban lakott a világháború végén a Tisza István, ott lőtték agyon. Tehát egy olyan adottságú ember volt, akinek minden megvolt, egy zseniális képességű, tudású, nyelveket tudó sportember volt, és még ráadásul mérhetetlenül gazdag is. Mert nem ez a lényeg, érdekes ezeket is elolvasni, nagyon érdekes, hát ha valaki szereti az ilyen útleírásokat, meg nem tudom micsoda, avval, tálal, pszichológiai magyarázatokat, igazán nagyon érdekesek, és hát érdemes lenne egyszer egy összkiadást csinálni a műveiből magyarul. Hát ugye ezeket az írásokat ő nem magyarul írta, hanem különböző nyelveken és különböző nyelveken jelentek meg. És ezen a két néven kívül még mindig nem vagyunk Magyarországon, még most mindig Európában maradunk, és a századvégről lesz szó. A századvég, századforduló, ha én ezt a szót mondom, nem a mi századfordulónk, hanem ugye a 19.-20. századfordulója, ahol különböző izmusok vannak együtt, a szimbolizmus, impressionizmus, szecesszió, naturalizmus, és ezt a konglomerátumot, ami ezekből az irányzatokból összeáll, ezt a mi irodalom tudományunk egy olyan kb. 15 éve, vagy talán valamivel több, mint 15 éve a klasszikus modernség korának nevezik. Van klasszikus modernség, van avantgárd modernség, posztmodernség. Aztán hát ezeket a fogalmakat mind bontották, és mindegyiknek valami almodernség elnevezése. De nem a skatujázás a fontos. Én nekem az a véleményem, hogy a klasszikus modernség, amit elfogadtunk, én is használom, én is leírom, és akkor mindenki tudja a szakmában, hogy körülbelül mettől meddig és miről van szó. Nem a legszerencsésebb kifejezés, mert valahol mégiscsak a klasszikusról a klasszicizmusra asszociálunk, a klasszicizmus fogalmára asszociálunk, akárhogy is van, és ez nem helyes, mert itt a romantikára kell asszociálnunk. Ugye a 19. századi Gyulaitól, Erdély Jánostól kezdődő Horváth Jánossal tetőző a 20. század elején irodalomtörténet behozta azt a fogalmat, hogy nemzeti klasszicizmus, ez a 19. századi, 20. század elején irodalom, nemzeti klasszicizmus. Ugyanezt a korszakot a képzőművészettörténet, a festészettörténet azt mondja, hogy nemzeti romantika. És ez jobb, mert ennek a középpontjában nem a klasszicizmus van, hanem a romantika van. Most ezt távolra mezetne, hogy a magyar irodalmi romantikában milyen hosszan, még Vörös Martinál is milyen hosszan nyúlik be a klasszicizmus, most ezt hagyjuk. Az irodalomban pedig azt mondják, nem a képzőművészettörténészek, hanem a zenetörténészek, azt mondják, hogy a romantika felbomlásának korszaka. Egy nagyon szerteágazó korszak ez nem csak az irodalomban, hanem a zenében is, ilyen olyan amolyan. Ők közös címszó alatt azt mondják, Szabolcsi Bence azt mondja, hogy a romantika felbomlásának korszaka, és ez egy nagyon jó kifejezés, mert tényleg arról van szó. Az utolsó nagy korszak, aminek mindene van, keze, lába, orra, füle, mindene van, teljes egész korszak, az a romantika, mind a mai napig. Az utolsó teljes korszak a romantika, aminek mindene van. Még talán építészete is, bár az mondjuk, hogy nem biztos. De van festészete, irodalma, mindene van. A 19. század második felében elkezdődik ennek a romantikának a fölbomlása. És én úgy gondolom, hogy az irodalomban is erről van szó. A szimbolizmus, az impressionizmus, a szecesszió, a naturalizmus, ezek mind a romantikához mérten alakulnak valahogy. A romantikából lépnek ki. Tehát én magam szívesebben használom a romantika felbomlása kifejezést, mert úgy gondolom, hogy ez közelebb áll a valósághoz. Annál is inkább, mert még nagyon sok elnevezése van ennek a korszaknak, önelnevezése. Tehát nem csak az izmusok, amikről majd én beszélni fogok, hogy szimbolizmus, impressionizmus, szecesszió, hát aztán majd egy egész más korszakban jön az avantgárd, amiről ugyancsak beszélni fogok. Hanem van olyan önelnevezése, hogy dekadencia. Saját magát a korszak dekadenciának nevezte, ugye a Verlaine vers. Aztán van olyan önelnevezése, hogy esztétizmus. Hát, hogy minden a művészet. Hát azt a Nietzsche már mondja, hogy ezt az életet ezt csak esztétikailag tudjuk elviselni. Az esztétizmus, ami nem azonos a dekadenciával, de hát a művek korpuszát tekintve majdnem azonos vele. És aztán az, ami esztétizmus, az lehet szimbolista, meg lehet ilyen-olyan-olyan. Nagyon sokféle elnevezés van, egy kusza korszakkal vagyunk itten szemben, egy nagyon izgalmas, nagyon gazdag, nagyon nagy korszakkal, és én azt mondom, hogy nevezzük ezt, azt ajánlom, hogy nevezzük ezt a romantika fölbomlása korszakának, mert mindegyik a romantikából jön, valahol a romantikából úgy jön, hogy még azért valamiféle kis köteléke van is a romantikához. Amikor a dekadenciáról beszélünk, akkor egy festmény kell. Ez egy borzalmasan híres festmény volt. Most, hogy ez mennyire jó festmény, mennyire nem jó festmény, erről most ne beszéljünk. De ez 76-ban a párizsi szalonban mutatta be a festő először. Nagy feltűnést keltett, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy mély vörös és aranyszínben játszó palotaterem. És a képnek majdnem a közepén, de inkább még a bal oldalán áll egy gyönyörűséges nő, a Salome. Nagyon szép nő, ahogy a Moreau lefesti. Majd ha kinagyítják meg, megnézik és fogják látni, ez egy nagyon szép nő, aki nem mesztelen, de mi mesztelennek látjuk, mert van egy leper rajta, amit össze tudna húzni, de itt most éppen nem húzza össze, és pont elől ott van mesztelenül. Egy gyönyörű nő. Van egy ilyen kapcsos öve, ami hát mondjuk azt a korszakot leginkább bozongató testrészt éppen eltakarja, de ez egy gyönyörű nő, aki lényegében véve mesztelen, egy komoly szexepil hatású nő annak a számára, aki nézi a képet. Őtőle jobbra a palotateremnek a kicsit ilyen misztikus palotaterem, ez az egész, ahogy lefestette. A romantikában sok a misztikum, és még ez a korszak is sokat átvesz a misztikus hatásokból. Ugye misztikus légköre van az egész palotateremnek. Ott van a Szent János levágott feje, ott lebe középen. Ez a gyönyörű nő, a szexualitás, a gyönyör és a gyilkolás, a bűn. Na most a dekadenciának az egyik jellemzője, hogy ez a Nietzsche-i Umvertung aller Werte, a mindenérték átértékelése, hogy olyan értékmozzanatok kerülnek egymás mellé, amik odáig egymással szemben álltak. Mert a gyönyör és a bűn ellentétesek voltak, hiszen a kereszténység az elítélte a bűnt is, és elítélte a szexualitást is. És itt összekerülnek, mint pozitívumok. Itt van a váltás, itt van az Umvertung, itt van az átértékelés. Hogy itt most egyszer csak egymás mellé kerülnek pozitívunként olyanok, amik nem feltétlenül kerültek egymás mellé, de mindenképpen önmagukba véve is negatívumok voltak. Ezt a képet nem lehet úgy nézni, úgy elemezni, hogy a Gustave Moreau elítélte a szexualitást, és elítélte a bűnt, elítélte a gyönyört, és elítélte a bűnt, és azt mondta, hogy ide emberek, ide vezet, látjátok, hát ezt akarjátok? Nem. Ő azt akarja, hogy akarjátok ezt, hát milyen gyönyörű, milyen jó dolog ez, szóval most eltúlozta. Egybe kerülnek olyan dolgok, amik nem voltak egybe, ilyen a bűn és a gyönyör, ami mint pozitívum összekerül. Ebben a korszakban a dekadencia egyik jellemzője. Az Oscar Wilde színdarabot ír ebből. Betiltják az Oscar Wilde darabot, egyelőre nem adják elő, angol színpadon nem adják elő, de óriási hatás tesz Európára, kiadatlanul is, meg a franciák kiadja. A Richard Strauss operát ír belőle. ez is botrányokat kavar. Tudod, az Oscar Wilde már kitalál olyan jeleneteket, amik a Bibliában nincsenek benne. Az, hogy a Szalome beleszeret a Szent Jánosba, ez így expressis verbis nincs benne a bibliai jelenetben, ez lehet gyanítani belőle, de néven nevezve nincsen benne, és az sincsen benne, hogy azt kívánja, hogy hozzák oda a fejét, az benne van, de az nincsen benne, hogy megcsókolja a levágott fejet. Van egy francia festő, akinek nem érdemes a nevét tudni, Lévi Dürmé, aki már úgy festi meg ezt a jelenetet, tehát ugye jön a Gustave Moreau-tól, megy át a Oscar Wilde-ig, és az Oscar Wilde-ot megfesti, hogy ezt látjuk, hogy odahozzák neki egy ilyen aranytálcán a fejet, és ő megcsókolja. A Gustav Klimtnek, ennek a nagyszerű szecessziós bécsi festőnek van egy képe, ami a Juditról szól, tehát a Judit és Holofernész, ami hát ugyancsak egy nő levágja, vagy levágatja, ugye itt csak levágatja, de ott levágja a férfinek a fejét. Az is arról van szó, hogy a levágott Holofernész fejet a csupasz kebléhez odaszorítja a Klimt képen. Tehát ez a motívum, a Szalome motívum átjárja Európát és a művészeteket, és valahol egy ilyen paradigmatikus alapja annak, amit úgy hívunk, hogy dekadencia. Az Uysmans, aki ennek a korszaknak egy alapírója, és a Különc című regényét, egy alapregény ehhez, hogy dekadencia, Kosztolányi fordította valami csodálatosan magyarra, valahol a 20-as évek elején, vagy a 10-es évek végén, egy ekkora kis könyv, egy gyönyörű szecessziós kiadvány, mint matéria, mint anyag a könyv. Nagyszerű a Kosztolányi fordítása, ez egy regény, ami tulajdonképpen semmiről nem szól, egy Dézé-Szent Márkiról, a naturalizmus a szegényekről szól főként. A dekadens írók azok nem adják a láb Márkinál. Visszavonom, már mindentől megcsömörlött, már semmi nem kell neki, a nők se kellenek, már a világon semmi nem kell neki, és vonul a kastélyába, és azt átalakítja teljesen művivé. Semmi naturális ne legyen benne. Tehát az ablakon nem lehet kilátni, mert az ablakok előtt akváriumok vannak, és halak úsznak. És a szoba maga úgy néz ki, mintha egy hajókajüt lenne. És lehetőleg semmi természetes ne legyen. Ez a dekadenciának egy jellemzője, hogy semmi természetes. Minden mesterkélt. Átértékelt értétek, bűn és gyönyör együtt, és minden mesterséges. Egy enervált férfi. Az enerváció, a férfiatlanság alapértéke a dekadenciának. A betegség tudat. Hát az nem is valamire való intellektuál, aki nem beteg, aki nem panaszkodik, hogy ez fáj, az fáj, micsoda ember az. Tehát nem a délceg katonatiszt. Itt a nyomvadék, de gazdag nyomvadék. Az lesz az érték. Nincsen cselekménye, de mégis lebilincseli az ember. Ahogy az Uysmans ezekről a természet ellenes dolgokról, mint a természetesről ír.
Első Pesti Egyetemi Rádió.
Az Első Pesti Egyetemi Rádión Kenyeres Zoltán előadásának részletét hallhattátok. A felvétel 2005-ben készült.